Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Irodalom.
Krasznahorkai Lászlónak ítélték oda idén az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklásban krasznahorkai látnoki életművének jelentőségét emelték ki, ami az apokaliptikus terror közepette is képes megmutatni a művészet erejét. Méltatása során egyrészt az abszurdra, groteszk túlzásokra építő közép-európai próza irodalom Kafkától Thomas Bernhardig tartó hagyományához kapcsolták, de megemlítették, hogy munkájára hatással voltak a kínai, illetve japán utazásai is, amelyek több művét is inspirálták. Közölték azt is, hogy a bejelentés előtt Frankfurtban érték el az írót telefonon, így ő már tudta a hírt. Krasznahorkai László a második magyar író, aki megkapta a legrangosabb irodalmi elismerést, Kertész Imrét 23 évvel ezelőtt 2002-ben díjazták. A csütörtökön bejelentett díj annyiban nem számít meglepetésnek, hogy Krasznahorkait Nádas Péterrel együtt hosszú évek óta az esélyesek között emlegették az ilyesmivel foglalkozó szakértők és fogadó irodák. Krasznahorkai az irodalmi életbe 31 évesen, 1985-ben robbant be, amikor megjelent első regénye a Sátán tangó, ami könyvként és aztán Tar Béla adaptációjának köszönhetően filmként is kultikussá vált, nem csak Magyarországon, hanem világszerte.
Esemény.
Október 12-én vasárnap tartják a World Mall családi napját sztár vendégekkel. 11 órától várnak mindenkit a Szent Mihályi úton az ingyenes programokra. Az egész napos programkavalkád során a gyerekek és felnőttek egyaránt megtalálják kedvenc szórakozásukat, lesznek kézműves foglalkozások, látványos táncbemutatók, fellép Ricsi Bohóc és barátai, illetve DJ Dominik, és élőben zenél Berecki Zoltán és Karamell is. A családi nap keretén belül kitelepedő Magyar Nemzeti Utazó Nagy Cirkusz előadásai már október 2-ától október 19-ig várják a látogatókat, és ugyancsak várnak mindenkit a Vidám Park izgalmas játékai és élmények. A World Mall családi nap tehát október 12-én lesz a Szent Mihályi úton.
Esemény.
Bodrog Keresztúr és Bodrog Kisfalud idén október 10-e és 12-e között ismét megtelik élettel, ízekkel és élményekkel. Érkezik a 16. Mindszent havi mulatság. A háromnapos esemény Tokaj hegyalja egyik legsokoldalúbb őszi rendezvénye. A programkínálatban különleges borkóstolók, pincebejárások, vezetett dűlőtúrák, látványos szőlőpréselés, falusi malacsütés, szabadtéri koncertek és gyerekprogramok is helyet kapnak. Gál András Leventét, a Bodrog Keresztúri Gapa borászat tulajdonosát hallják.
Bodrog Keresztúr és Bodrog Kisfalud pedig egybeépült két település, úgy lehetne fogalmazni, hogy a Bodrog kanyarban fekszik, és földrajzilag lényében Tokaj hegy aljának a közepéről beszélünk. A mindszenthavi mulatságon közel 20 partner intézmény vesz részt, éttermek, szolgáltatók mellett nyilvánvalóan a fő hangsúly azon a 8 borászaton van, amely módot kap arra, hogy bemutassa a kitűnő termékeit. Az asszú, a kései szürelt, a szamorodni, tehát alapvetően az édesborok köré szoktuk szervezni a bornamutatókat, a borversenyeket, de hát világszinten is elismeréseket gyűjtenek be a Tokaj-hegy aljáról származó pezsgők, gyöngyöző borok, vagy az egyszerű kurmin száraz borok. Ezek mind-mind kóstolhatók lesznek ezen a hétvégén. Alapvetően egy családbarát, egy kicsit csendesebb, nyugodtabb, tehát a természet köré és a bor önfelett élvezete köré szervezett fesztiválról beszélünk. Ennek megfelelően a borkóstolók pincejárások mellett természetjárása is lesz lehetőség. Megmásztuk az ülőket e-bike-kal gyalogosan, illetőleg ami biztonságos, élvezetessé és könnyed közlekedést tesz lehetővé, azon a körülbelül 10 kilométeres körön, ahol ez a 20 szolgáltató partner elhelyezkedik, hogy egy helyi kis vasút dottó fogja körbevinni folyamatosan a különböző szolgáltatásokat, tehát az esetleg borkóstolókat igénybe vevő vendégeiket. A legizgalmasabb mindig a pincészetbe kóstolni egy bort, hiszen autentikus környezetben, a műhelyben lehet kóstolni ezeket a nedüket, ráadásul ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezen 8 borászat közül 2 esetében az elmúlt 4 évből 2 borászok borásza is jelen lett, hiszen Bot Judit és Bátos Szarolta az elmúlt 4 évben elnyerte a Borászok Borásza kitüntető címet. Mindenkitől azt kérjük, hogy regisztráljon, mert akkor tudja ingyenesen igénybe venni például a helyi közlekedést, vagy a programokon úgymond részt venni. A borkostoló az mindig ellenérték fejében történik, hiszen ott fogyasztás történik, de abból jelentős kedvezményeket kapnak azok, akik regisztrálnak.
A Mindszent Havi Mulatság hangulatos helyi élményekkel, vendégszerető borászatokkal és a bodrog festői látványával csalogat mindenkit október 10-e és 12-e között.
Kiállítás.
178 művész, 194 alkotását láthatja a közönség az idei, immár 71. vásárhelyi őszi tárlaton, amelynek megnyitóját vasárnap tartották az Alföldi Galériában. Nagy Robert kurátor elmondta, idén rekordszámú több mint 1500 alkotás közül választották ki a tárlat anyagát, amely az elmúlt évtizedek egyik legizgalmasabbja lett. A kiállítás összeállítása során fontos szempont volt a műfaji egyensúly fenntartása. A festészet, grafika, plasztika mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az újabb médiumok is. Így a seregszemle nem csupán egy képzőművészeti bemutató, hanem olyan kompozíció, amely a műfajok fölötti, közötti átjárhatóságot, a formai kísérletek lehetőségét is jelezni kívánja. A szervezés során vállalt feladat és szempont volt a szobrászat erősítése. Ezzel talán sikerült teljesíteni az alapítók több mint 7 évtizeddel ezelőtti szándékát, hogy a vásárhelyi őszi tárlat a kortárs magyar művészet bemutatkozásának helyszíne legyen. A kurátor hangsúlyozta, a rendezés során törekedtek arra, hogy az egy-egy teremben bemutatott művek harmonikusan kapcsolódjanak egymáshoz. Valamennyi kiállítási egységben az alkotások tömegükben és színvilágukban is egyensúlyban legyenek, a szobrok pedig valóban térplasztikaként érvényesüljenek.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Az ősz beköszöntével ismét elrajtol Hajnóci Soma Top Secret nevű estje, ahol saját szakmájáról, a bűvészkedésről rántja le a leplet. Az este részleteiről a kétszeres világbajnok bűvésszel beszélgettem. Szombaton lesz is rögtön két előadás október 11-én. Hát ahogy nézegettem, nagyjából 2-3 jegy még akad rá, úgyhogy itt említeném is, hogy lesznek még novemberi, illetve decemberi időpontok is az új előadásoddal. Azonban ez egy rendhagyó előadás lesz. Menjünk is bele ennek a részleteibe. Miről is rántod le pontosan a leplet? Minek a rejtelmeit ismerhetjük meg?
Hát a bűvészetről, nem a műkorcsoljáról, vagy nem a színészetről, az is egész biztos. Igazából ez egy nagyon érdekes előadás koncepció, amit összehoztunk itt, a színe Top Secret, és picit a kulisszák mögé viszont be az embereket. Ez nem azt jelenti, hogy minden bűvésztrükknek a megoldását elárulom, hanem inkább egy valahol egy ilyen TED-beszéd és egy showműsor bűvész-show közötti ilyen félúton helyezkedik el az, az előadás, ahol olyan érdekességekről beszélek, hogy ami a bűvészetet működteti, ezeket demonstrálom, és ezt az egészet interaktívan teszem. Beszélek a bűvészet pszichológiájáról, a manipulációról, a figyelemelterelésről, ezeknek a különböző módjairól, minden olyanról, ami igazából nem feltétlenül publikus, de pont az, ami számomra az igazi örömet okozza a bűvészetben. Egy-két trükköt megmutatok, elárulok, leletezek, de ezeket speciálisan azért raktam össze, hogy itt a előadásban ezeket megmutassam.
Nem aggódsz esetleg a bűvész kollégák haragjától, hogy most leleplezed a trükkjeiket?
Nem, mert ő trükkjeiket nem leplezem, de nagyon figyeltem. Tehát nem az volt a lényeg, hogy feltárjak mindent, hanem inkább picit felnyissam az emberek szemét, és megmutassam azt, hogy engem mi üzgetett ebben az egész történetben. És itt nem feltétlenül az üzgat, hogy mondjuk, hogy működik egy kellék, hanem az egésznek a kommunikációs oldala az, hogy hogy viszonyok a nézőkhöz, hogy tudok megvezetni akár egy, akár több embert, hogy tudok mondjuk egy nézőkből beépített embert csinálni úgy a színpadon, hogy ő észre sem veszi, hogy éppen be van építve az előadásba. Tehát ilyen érdekességeket mutatok be.
És hogy említetted is, ez tényleg akkor már nagyon mélyen pszichológia. Egyébként foglalkozol ezzel az oldalával, hogy hogyan lehet különböző mechanizmusokat kihasználni a trükkök során? Ez nálad egy fontos része volt a trükkök elsajátításának és a tanulásnak a szakmád során?
Ó, nagyon, nagyon ez a... Igazából nem azt mondom, hogy ez az, ami miatt beleszerettem, de hogy ez adja az egyik legtöbb izgalmat mostanság, az utóbbi években, az biztos. Valójában olyan szinten ki van dekázva sokszor egy mutatvány, hogy a szöveg az hangsúlyokra, névelőkre van írva, hogy pontosan minden úgy működjön, ahogy annak működnie kell. Sokszor nagyon meg lehet csúszni egy mutatvány, akár félre tud valami menni, hogyha az nem úgy van előadva, kommunikálva, ahogy ez ki van találva. Nyilván ezek rizikós, meg trükkök, tehát nem minden trükk így ezen áll vagy bukik, de nekem ez ad az utóbbi években
érdekességet, izgalmat a bűvészetben, hogy ilyen rizikosabb dolgokat is bevállalok, és akkor erről egy kicsit mesélek az előadásban.
Hogyan készültél, más volt, mint korábbi előadásaidra összerakni az estét, a programot? Mennyire kell ezt például gyakorolni?
Mindenképpen lehet, hosszú, ez nettó 2 órás az est, tehát egy 2x1 óra egy szünettel közben. Nagyon sokat kellett szöveget mondani. És egyébként pont most nyáron lementek az előadások, és most szombaton lesz megint, folytatódik az őszi etap, és most is kell mondani a szöveget. Trükkök mennek, ott a trükk elviszi a dolgokat, meg ami még itt más volt, hogy itt én végigvetitek, csomó mindent megmutatok vetítővászon, és meg vannak ilyen, foglalkozunk optikai illúziókkal, hangalapú illúziókkal, és néhány más dologgal is, és ezeket is bemutatom a közönségnek.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. A 70 helyi Sás völgyben 6 méteres magasságból madár perspektívából szemlélhetjük az erdőt. Ez nem szifi, a Dél-Dunántúl első fák között kacskaringózó tanösvénye fellelhetetlen magasságokban mutatja be a lombkoronaszint jellegzetes élővilágát. A Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola megkerülhetetlen intézmény, ha a dél-dunántúli kisiskolások környezeti neveléséről ejtünk szót. A Pécstől mindössze 2 kilométerre található tanoda Kapocs ember és természet között, ahol a gyerekek szinte észrevétlenül tanulnak a mecseki élővilágról és az erdészek munkájáról a terepi foglalkozások keretében. Az erdei sulihoz kapcsolódva 2010-ben egy új oktatás és szállása is épült a 70 helyi Sásvölgyben, amelyet erdőházának kereszteltek. A sűrű erdő által körbeölelt ökoközpont valóságos csodahely a gyerekeknek, ahol tovább bővíthetik környezeti ismereteiket. Az erdőháza mellett 2014-ben egy különleges madár megfigyelő tornyot alakítottak ki, amelyhez nem sokkal később hozzáépítették a Dél-Dunántúl első lombkorona tanösvényét. Úgy ismerhetjük meg legjobban a lombkoronaszint lakóit, ha a bőrükbe bújunk. A madár megfigyelő toronyból induló 50 méter hosszú, 6 méter magas járószintű sétány természetesen fából készült. Az építmény 40 centinél is vastagabb tölgyfarönkök tartják, oszlopai, korlátai és egyéb elemei pedig égerfából készültek. Andalgásunk során járjunk nyitott szemmel, és olvassuk el figyelmesen a kihelyezett tájékoztató táblákat. Segítségükkel megismerhetjük a lombkoronaszint sztárjait, a gondos szülőket, az erdei rekordereket, valamint a különleges lomblakókat. A tanösvény a terep emelkedésével 50 méter után talajszintre érkezik, ahol folytathatjuk a kalandozást. Ha a kisebbek is velünk vannak, ne hagyjuk ki a tanösvény mellett húzódó, odú és fészek tanodát sem. Egy újabb ékes példa arra, hogy a Mókus suliban az élményen van a hangsúly. Az ingyenesen látogatható szabadtéri installációban a gyerekek bemászhatnak a felnagyított madárotthonokba. Betottyanhatnak a cinegeodúba, kéményre épített gólyafészekből kémlelhetnek, és lóghatnak denevér módra. A rengeteg új információt a legjobb, ha egy kis erdőjárással építjük be a szürke állományba. A tanösvény végétől indul a sárga körsétajelzés, amely egy 3,8 kilométeres karikát tesz a sűrű erdőben. A termeszvárak, dagonyák, sűrű bozótosok, gyertyános tölgyes és bükkös erdők mentén valósággal megelevenednek a korábban tanultak. Az elején számítsunk egy erősebb emelkedőre, de ezt leszámítva teljesíthető a túra még akkor is, ha kisebbek is vannak velünk. A jelzés az erdőházához vezető betonúton át ér vissza a kiinduló pontra.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Az áltudományosnak bélyegzett elképzelések napjainkban nagy népszerűségnek örvendenek. Talán még soha nem volt ilyen színes és átfogó a mainstream tudomány által áltudományosnak, alternatívnak, tudománytalannak, sarlatánnak, összeesküvésnek és irracionálisnak címkézett irányzatok palettája. A világ és az életünk bármelyik területére is gondoljunk, mindenütt legalább egy, ha nem számtalan olyan alternatív megfontolásra bukkanhatunk az interneten, amit nem a tudomány ihletet, amit nem tanítanak az iskolában, amit a tudósok elutasítanak, az egészségtől kezdve az építészeten át, a gyermeknevelésig mindenki kényekedve szerint saját ízlésére válogathat az eltérő változatok közül. Az emberarcú tudomány szerzői, különböző tudományos területen működő szakemberek, akik a legváltozatosabb perspektívával számos aktuális példán keresztül vizsgálják ezt az összetett kérdést. Tuboly Ádám Tamás, a kötet egyik szerkesztője, őt kérdezem, tudható-e, mikor változott meg az emberek viszonya a tudományokkal, mikor csökkent a bizalmuk benne?
Erre nincsenek konkrét részes kutatások, még hogy pontosan történetleg ezek hogyan alakultak ki. Amit nagyjából azért lehet tudni, meg látni az az, hogy az általánosnak a története az gyakorlatilag teljesen egybeesik a tudományoknak a történetével. Milyen például az oltások kapcsán, ahogy a 19. században az első oltások létrejöttek, azonnal, azzal teljesen egy időben létrejöttek az első oltásokat megkérdőjelzők, vagy éppen az oltások hatékonyságát tagadók is. A másik példa az a II. Világháború után időszak. Ugye nagyon sokan tartják úgy, hogy a háborúnak a megnyerése a szövetségesek részéről tudományos teljesítmény is volt, akár ugye a Oppenheimer-fél kapcsán, hogy az atombombára gondolunk, akár a radarok megjelenésére is itt. Tehát volt egy olyan felemelkedő bizalom a tudomány iránt, hogyha a tudománynak ilyen eredményei, ilyen technológia újításai vannak, akkor érdemes ebbe akár pénzt fektetni, akár emberi erőforrásokat, és az 50-es, 60-as évek egy hatalmas nagy egyetemi boomot is látott például Amerikába, különböző fizikai tanszéken, ahol korábban még 10-20 hallgató volt egy fizika szakon, 50-es, 60-as évekre ez több száz főre rugott. Viszont nagyon szépen látszik, hogy pontosan az 50-es, 60-as évekbe kezdenek el megjelenni, nagyon klasszikusra tekintető áltudományos megközelítések. Sokan akár a szientológia felemelkedését szokták idehozni, de nyilván egy csomó más példa is lehetne. És akkortól is kezdenek ezekkel foglalkozni, hogy miért vannak, hogyan jöttek létre, és hogy lehetne küzdeni ellenük. Akár ugye a 60-as évek, 70-es évek, amikor igazán elkezd felemelkedni például a parapszichológia bizonyos egyetemi közegekben, de ugye a 60-as 70-es évekre, Uri Geller és mások megjelenésével, akkor vált igazán közkedvelté, vagy mainstream, mondjuk így. Michael Gordon, amerikai történész mondja azt, hogy az áltudományok kvázi a tudomány árnyékában élnek. Tehát nyilván minél nagyobb a tudomány árnyéka, mondjuk így, annál több területe lesz, annál több helye lesz az áltudományoknak is a működésre, a saját fogalmaik, tézisének a terjesztésére. Valószínűleg ugye a bizalomkése pontosan ide fog kötődni abban az értelemben, hogy a tudományoknak a működése, az eredményeik ugye minél inkább láthatóak, esetleg minél inkább kézzelfoghatóak, legyen azok oltások, antennák, radarok, hálózatok és így tovább, hogy annál többször fognak az emberek maguk is szembesülni a tudománnyal, mint olyannal, akár az elményével, akár a folyamatával. És hát nyilván az emberek még nem megfelelően vannak tájékoztatva ezek az eredményekről, vagy éppen sokszor ellenmondásosnak tűnő belső folyamatokról, akkor nyilván könnyen meg tud bennük a bizalom csorbulni, mondjuk így.
Ez információ, akár tudományos, akár áltudományos, eléri az átlagembert az interneten. Miért könnyebb az áltudományokban hinni? Mi akadályozza azt, hogy pontosan ugyanannyi energia befektetéssel a tudományos ismereteket tegyük magunkévá?
Ugye sokan mondják azt, hogy azért, mert az áltudományok ugye nem használnak olyan szakzsargon, mint a tudományok, érthetőbben beszélnek, könnyebbek az érveik esetleg, inkább az emberekhez szólnak valamilyen módon, nem ugye az elefántcsontornyiban működik, mint a tudományok. De valószínűleg ez nem teljesen igaz ebben a szempontból, hogy nyilván, ha az ember vesz egy nagyon komplex, nagyon összetett áltudományos elméletet, mondjuk akár a lapos földhűltek a részletes elemzéseit, fizikai megfontolásait.
A lapos földét?
Igen. Nyilván, hogyha elkezdek érvelni ugye, fizikai, meg egyéb számokkal annak magukra, hogy miért kell a földnek lapos lennie, az nem gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lenne, mint amikor a másik oldal kezdi a saját érveit behozni, a fizikai, tudományos érveit. Ugye, hogyha egy oltásellenes csoport például elkezd a saját biológiai, kémiai adataival operálni, hogy na, akkor azért nem működhet, mert ebből az következik, hogy és itt tovább, akkor nem fejtlen kell, hogy egyszerűbb legyen. Nem fejtlen, az egyszerűségben van azonban a különbség köztük abban az értelemben, hogy a tudományok azok szakzsargont használnak, az áltudományok pedig nem használnak szakzsargont. Manapság rengeteg nagyon jól megírt populáris tudományos könyv létezik, ami szakzsargon nélkül magyarázza a legjobb tudományos eredményeket. Tehát ebben most már nincs akkora különbség, azt gondolnám. Tehát nem a tudás hiány lesz az oka ennek, hanem valami más.
És el is érkezünk lassan az összeesküvés elméletekhez, mert hát ott érdek is van, és félreinformálás is van. És van egy jó mondat, ami nagyjából arról szól, hogy nincs olyan blödség, amelyből ne lehetne mozgalmat csinálni, és ez csak a megfelelő retorikán múlik. És tényleg az emberi hiszékenység, vagy az összetartozás élménye, vagy a valahová tartozás élménye azért elég komolyan behúzhatja az embereket.
Épp ezt tudják igazán jól kihasználni az összeesküvés elméletek, mint az áltudományok is, hogy végsősorban csak társas lények vagyunk, akik akármennyire is elfordulnak egymástól sokszor, végsősorban meg fogják találni a saját társaságukat, akivel együtt tudnak létezni, dolgozni, jól érezni magukat. A kérdés ugye az, hogy milyen társaságban fogja az ember magát megtalálni. És hát nyilván ez lehetne egy ok ugye a tudománytól elfordulásra, hogyha a tudomány nem tud egy olyan légkört generálni, ahol az emberek tudják magukat jól érezni, tudják magukat biztonságban érezni, megérteni egymást, a saját értékeiket viszont látni benne, akkor nyilván nagyon gyorsan el fognak tőle fordulni, és hát az áltudományok, az összeesküvés elméletek pont ezt a fajta összetartozás érzést tudják felkínálni az embereknek.
Viszont az összeesküvés elméleteket a szándék oldaláról, vagy általában a rossz szándék oldaláról megközelíthetjük?
Tehát ugye ez egy definíciós kés, ugye ő kötetben azt mondja pont erről, hogyha valaki szervez valakinek egy meglepetés szélapi bulit, ugye akkor az kis csoport csinálja, kevesen tudnak róla, majd egyfajta exkluzivitása a dolgoknak, háttér emberek egy bizonyos értelemben, akik befolyással bírnak, szervezik ezt a bulit, és az ember ilyen tud róla, majd meglepődik. Ugye ezt nem tekintjük összeesküvés elméletnek, mert nyilván számos aspektusból nagyon hajaz arra, de egy dolog hiányzik ugye ebbe, pontosan ez a rossz szándék, ez a fajta ártó szándék, ugye, ami igazából meghatározza azt, hogy mik az összeesküvés elméletek. Valószínűleg a legtöbb hétköznapi tapasztalatból származik egyébként. Az embernek van valamilyen problémája, valamilyen világtapasztalata, amit nem feltétlenül tudom magába beilleszteni a korábbi élményeibe, és akkor te elkezd valamiben hinni. Nyilván a probléma az akkor fog felmerülni, hogyha ez annak, hogy legyen plusz ilyen típusú ártó jellegű komponens, akkor na, és ez egy politikai hatalom miatt van. Ugye a nehézség itt pont az lesz ilyenkor, hogy például a tudománytörténetben is rengeteg példát tudunk hozni, amikor valóra váltak bizonyos összeesküvés elméletek. Például a dohányipari lobby egy klasszikus példa ilyenkor, hogy ott mi történik. Van egy kis közösség, a legnagyobb dohányipari cégnek a vezetői, akik a háttérben manipulálva a tudományos empirikus adatokat, alapvetően gazdasági érdekből, tehát hogy jól működjön a dohánynak az eladása, és rossz szándéka, nyilván, ha tudjuk, hogy a dohányzás ugye halált okozhat, és az embereket további dohányzásra biztatjuk, de ezt nehéz jó szándéknak tekinteni. Tehát egy kis csoport nagy befolyással, önös gazdasági érdekből, rossz szándékkal lép föl. Ugye ez egy nagyon tipikus összeesküvés elméletnek hangzik, ugye. De hát pont ez volt a dohányipari lobbinak az esetében 50-60-as években, amikor ugye kiderült utólagos archívanyagok feltárásával, hogy a legnagyobb dohányipari cégek vezetői már az 50-es, 60-as években tudták, hogy a dohányzásnak egy nagyon súlyos hatásai lehetnek, akár aktív, akár passzív dohányzás, de hogy ezt ők kimondottan eltitkolták, ez egy kvázi tipikus összeesküvésnek tűnik, ami viszont hát valósággá is vált, mert megtörtént.
Emberarcú tudomány, áltudományok és összeesküvés elméletek szorításában Tubay Ádám Tamásra beszélgettünk, a kötet másik szerkesztője Bártos Dániel, és ez a rendkívül érdekes könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.